Hulladékgazdálkodás.
Szelektív.
Energetika.
Megújulók.
Másfél fok.
Klímaszorongás.
Közlekedés.
Karbonlábnyom.
Gazdaság.
Körforgás.
Háztartás.
Ecet.
Ember a Földön.
Nemes Takács Katával.
És Bartus Marcival.
Üdvözlöm Önöket, én Nemes Takács Kata vagyok. És igen, itt szokott lenni még egy hang, de nem véletlen, hogy most nem hangzik el, hiszen a mai adásban arra gondoltam, hogy akasszuk a hóhért, vagyis a mai zöld vendégem nem más, mint állandó műsorvezető társam Bartus Marcell, hiszen azt gondolom, hogy Marci tevékenysége, ha a zöld életről van szó, akkor megkerülhetetlen, és azt gondolom, hogy van értelme arról beszélgetni, hogy Bartus Marcellből hogyan lett trendrakó, vagy az ecetes srác, kinek hogy tetszik. Úgyhogy a mai beszélgetésben, itt az Ember a Földönben megmutatjuk Bartus Marci, illetve megmutatom Bartus Marci zöld arcát és az ő történetét, hogy hogyan lett belőle egy zöld tartalomkészítő. Ha tehetik, tartsanak velünk! Szia Marci! Mondanám, szia. Hogy köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Hát igen, itt vagyok egyébként mostanában veled, elég sokszor üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket.
Jól ülsz?
Abszolút, próbálom nem otthon érezni magam, és akkor kicsit most izgulok is emiatt, mert hogy vajon mik lesznek a kérdések, készültél-e idézettel bármivel rólam?
Készültem idézettel, és az idézet a következő, bár egy kicsit megfordult a fejembe, hogy most később fogom behozni, de ha már itt átlépted a hatáskörödet vendégként, és beleugadsz abba, hogy hogyan vezessem a műsort, de akkor csak a te kérésedre. Most az idézet, amivel készültem, ha rend és rendszer van az otthonodban, rend és rendszer lesz az életedben is. Erről majd később beszéljünk, mert engem nagyon érdekel az, hogy a mentálhigiénés oldalról hogyan közelíted te a fenntarthatóságot, de ha már az Ember a Földön legújabb forgatókönyvének az a szokása, hogy bemutatjuk a vendéget egy ilyen kis hevenyészet életrajz formájában, akkor most hallgassuk meg, hogy a te életed hogy néz ki számokban vagy cselekvésekben, és hogy szoktad mondani, hogyha valamit nem jól mondok, akkor nyugodtan javíts ki. Szóval Bartus Marcell 1993-ban született Jászberényben, a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskolába járt, középiskolai évek alatt színházi gyakorlatát a Karinti Színházban töltötte, itt játszott a Nőkben, a Szentpéter esernyőjében, valamint a Csongorok és Tündékben, játszott és játszik többek között a Kávétársulat Novák Eszter rendezésében létrejött 12 hét című előadásban, az RS9 Színházban, szóval több helyen is megfordult. 2016 és 2020 között elvégezte a járványügyi és közegészségügyi felügyelő szakot a SOTÉ-n. Ide is hoztam egy idézetet, visszagondolva ez adta az igazi löketet ahhoz, hogy összefonjam a környezetet és a föld védelmét az életterem rendben tartásával. A takarítással kapcsolatban fontos megérteni, hogy a jó minőségű környezet a mentálhigiéné alapja. Közben azért 2019-ben elmegy Angliába, ahol a British Múzeumban dolgozik néhány hónapot, de 2020-ban trendrakó néven a vegyszermentes takarítás nagykövete lesz. Azóta zöld influencerként, vagy környezetvédelmi tartalomgyártóként, ezt is majd tisztázzuk, több tízezer követőjének napi szinten ad praktikus tanácsokat, workshopokat tart, ez idáig 3 könyvet írt a témában, 2024-ben pedig elindította saját tisztítószer márkáját Ecospark néven. 2024-ben jelölik a Creator Awards, ezt így mondjuk.
Creator Awards, igen.
Na, tessék. És mi volt a kategória pontosan?
Brighter future.
Ami...
Hát szerintem, hogy fényesebb jövő.
Így. Fényesebb jövő kategóriában. Igen, szóval a fenntarthatóbb jövő célja érdekében tartalmat gyártó, nem keveredek ki ebből a mondatból. Kicsit több mint egy éve hallhatják a Klubrádióban az Ember a Földönben, ahol a fenntarthatóság ügyét boncolgatja, hol szakértőként, hol műsorvezetőként, és jelen esetben vendégként. Nagyjából helytálló volt?
Igen, egyébként nem is tudnék mást kiemelni. Nagyon köszönöm. Nagyon furcsa volt hallgatni. Komolyan nem tudtam, hogy ilyen mosolyogjak, zavarba jöjjek.
Mert
az az igazság, hogy szerintem van bennem egy magasfokú imposztor szindróma, és el sem hiszem ezt, amit felolvastál, vagy nem tartom ekkora dolognak, hogy ez így megjelenjen, de nagyon örülök, hogy összefoglaltad.
Na tessék, hát ezek szerint így érzik magukat a vendégeink, amikor szembesítjük őket eddigi életük tartalmával. Na de akkor első és legfontosabb kérdés, különböző bekezdésekre szedtem a témáinkat, ez a hogyan lettél te trendrakó, vagy az ecetes srác topikunk. Miért nem maradtál a színészi pályán? Tehát szerintem sokakban felmerül a kérdés, hogy na hát, a Marci színészként kezdte. Miért nem lettél te színész?
Színész lettem, tehát hogy nem téged akarlak javítani, színész lettem, és színészként is dolgoztam.
Tehát, de a múlt időben van, nem?
Abszolút, egy előadásban játszom jelenleg, a Dolmány Attila rendezésében, az Utazás a szempillám mögött című mese musicalben, én vagyok a Lackó, a főszereplő, aki keresi az elgurult üveggolyóját, tehát valószínűleg itt az üveggolyót is azt mondhatjuk, hogy ez a föld, keresem a föld, nem. Érdekes, hogy a Csukás Pista bácsi utolsó két darabjában, amit megrendeztek, játszottam. Nem tudom, miért alakult így, de ez egy tök jó sztori az életemben. Azért nem maradtam színész, mert mindig volt bennem egy ilyen reál tudásvágy, amit szerettem volna kiélni, és biztos voltam abban, hogy miután én színész leszek, valamit meg fogok tanulni. És úgy alakult, hogy a Sotéra, most a Semmelweis Egyetemnek hívják igazából már csak, beiratkoztam közegészségügyi felügyelőnek.
Azért, és miért pont? Igen, miért pont oda?
Azért, mert úgy alakult az egész sztori, hogy kitaláltam magamban, hogyha beiratkozom erre az egyetemre, és ezen a 4 év alatt nekem nem lesz olyan színházi szerződésem, vagy olyan színházi munkám, ami miatt maradnék a pályán, akár az egzisztenciális válságot is nézhetjük, hogy ezért alakult ez így, hogy egyetlen elkezdtem egy egyetemet, akkor abba fogom hagyni a színészetet, és csak közegészségügyes leszek. Most ugye nevetett mindenki, mert egyik sem vagyok igazából tulajdonképpen, ennek is több oka van, és hogy miért pont ez? Szerettem volna mindig is egy kicsit fehérköpenyes lenni, de azt gondoltam erről, hogy orvosnak én már öreg vagyok. Ez nagyon furcsa hangozhat, 2016-ban volt voltam 23 éves.
De nem akartál 23 évesen elkezdeni egy.
Pontosan tudjuk, hogy ez hány évig tart. Így van.
Plusz,
igen, meg lehet, hogy nem is voltam hozzá elég okos, ezért ezt nem 23 évesen kell kitalálni. Szerintem az orvoslás olyan, mint a színészet, szóval valójában vagy szerintem orvosnak születsz, vagy színésznek születsz, tehát azért, ha a középiskolában nem vagy elég tudatos, és nem tudsz mindent a fizikáról, a kémiáról, a biológiáról, akkor nagyon nehezen leszel te itthon orvos, hiszen maga a képzés megköveteli azt, hogy te már középiskolában is mindent annyira tudjál, amennyire kell az egyetemen kéne. Nagyon nehéz elvégezni, de azért a közegészségügyi felügyelő szakon megtapasztaltam, hogy hát ez nem csak az orvosra igaz. Olyan durva tárgyakat kellett elsajátítani, hogy úgy voltam vele, első év után képzeld el, Kata, hogy lehet, hogy jelentkezem az orvosira. Mert hogy tulajdonképpen annyi anatómiát, mikrobiológiát, mindent tanultam, hogy ez elég lenne oda is. Uh-huh. És megkérdeztem egy-két orvostan hallgató ismerősmét, és mondták, hogy igen, hát valamikor mi sem tanulunk ennyit ebből a témából, de természetesen nem mentem át, végigcsináltam ezt a 4 évet, és annyira bejött, már megszületett a végén egyébként a trendrakó ötlete, hiszen 2020-ban végeztem, és akkor kezdődött a trendrakó is, hogy nem volt már igazából visszaút se a színészet, se egy másik egyetem vagy a váltás felé. Így indult igazából. De
hogy, talán... hogy nem volt visszaút a színészet felé? Tehát, hogy nem, azt érezted, hogy már annyi melót beletoltam ebbe, hogy hülyeség lenne ezt elengedni, és visszamenni a balettbe ugrálni?
Is. Az van, hogy nem kaptam ezek szerint olyan szerződést színházból, hogy megérje tovább teperni. És azért én egy idő után olyan vagyok, hogy ahova nem kellek, oda én nem fogok kopogtatni, mert hogyha majd kellek, és az az igazság, hogy most mióta trendrakó vagyok, és ilyen sikeres ebben a...
Tehát ismernek sokan?
Ismernek sokan, köszi, hogy kijavítottál, igen, így van, ismernek sokan. Most már hívnak többször játszani is, akár filmekben, reklámokban, vagy akár színházba is, csak most már nem biztos, hogy el tudom vállalni, vagy el akarom, mert vagy színész vagy, akkor az teljesen 8 órás munka, mondhatjuk így, vagy több, vagy teljesen más, amit én csak is úgy tudok csinálni, hogy teljes erőbedobással. És ez egyébként azt éreztem, és azt érzem a mai napig, hogy sokkal jobban én vagyok, mintha csak színész lennék.
Épp azt akartam kérdezni, hogy az előbb mondtad, hogy orvosnak is, meg színésznek is születni kell. Akkor ezek szerint te színésznek születtél, de mégsem éled azt ki, vagy mégsem születtél színésznek?
A Grillus Dorga azt mondta, ez egyik könyvemben írom is, hogy aki színésznek született és nem csinálja, az egész életében szenvedni fog a színpad hiánya miatt. Na most azért én teljesen nem vagyok a színpad nélkül, hiszen akár itt vagyok egy rádióban, nevezhetjük jelképesen színpadnak, akár a TikTok, a közösségi média az, hogy én minden nap, vagy minden másik nap feltöltök egy videót, amirehez írok egy kis szkriptet, vagy egy ilyen kis leírás saját magamnak, hogy fogom leforgatni, azért ez mind egy kicsit művészet is kitalálni, hogy jusson az emberekhez, hogy kit fog ez érdekelni. Ezt meg kell magadnak rendezni, tervezni, hogy abban te hogy fogsz szerepelni. Ezért nem vagyok teljesen távol a színpadtól. De azért van bennem néha szenvedés ezáltal, tehát én azt gondolom, hogy aki egyébként ténylegesen ki tudja mondani magáról, hogy színész vagy színész lett, az mindig színész lesz. Ha játszik, ha nem. A közegészségügyi felügyelőről nem vagyok biztos, hogy így van, mert azért én dolgoztam abban is egy jó pár évig.
Várjál, ne szaladj el előre. Bocsánat. Ennyire. Egyrészt azt mondtad, hogy oké, miközben végezted a közegészségügyi felügyelőt, már megszületett a trendrakó ötlete, az érdekelne, hogy született meg a trendrakó ötlete, és utána valóban szerepel a kérdés, és nem van az is, hogy dolgoztál-e egyébként közegészségügyi felügyelőként.
Úgy született meg a trendrakó ötlete, hogy bejött a COVID, a színészképzés, a népegészségügyi képzés végén.
Tényleg, hát az pont 20-20.
És annyira sok butaságot lehetett olvasni az interneten a közegészségügyel kapcsolatban, az oltás ellenesség, minden ellenességgel kapcsolatban, mindenki jobban tudott mindent, mint a járványügyisek, hogy ez zavart, de azt néztem, hogy van egy olyan rés, nem azt mondanám, hogy piaci rés, mert ennek nem igazán van piaca, hiszen ez egy közszolgálat, de volt egy olyan rész, vagy egy olyan rés, hogy senki nem kommunikált emberi nyelven. A néphez. Hát most ezt lehet így fogalmazni, és meg akartam ezt próbálni. Ez volt az első, hogy szeretnék csinálni egy olyan Facebook oldalt, ahol megmagyarázom azt, hogy mi az az oltás, hogy miért fontos az oltás, hogy miért fontos a helyes kézmosás, hogy hogyan lehet a gyerekeket erre rávenni, és most már teljesen nem ezt csinálom, de alapvetően így
de
akartam.
Innen indult.
Igen, hogy maga...
Tehát az igazából nem is a fenntartatóság, és nem is a zöld élet, és nem is a vegyszermentes takarítás, hanem kifejezetten az egészség.
Tudatosság. Aha. De azért az egészség tudatosságról, hogyha ezt kimondjuk ezt a szót, mindenkinek az jut eszébe, hogy együnk kevesebb cukrot, meg hogy fogyasszunk
meg
2 liter vizet, meg a zöld turmix, de azért ez nagyon nem így van ám, mert az sem mindegy, hogy a zöld turmixot te milyen zöldségből készíted elő, mennyire van becserezve, vagy permetezve, vagy honnan szeded, na lényegtelen, de hogy így indult az egész sztori. Aztán, amikor bekerülsz a közösségi média bugyraiba, akkor ott aztán kapsz apait, anyait, és átalakít. Átalakít téged is, és hogy alakult ki a trendrakó része. A trendrakó része egyébként azt konkrétan a követők alakították. Én elkezdtem csinálni valamit, ahogy mondtad, a rend és rendszer van az otthonodban, könnyebben lesz rend és rendszer az életedben. Ezt teljesen így gondolom. Az első posztjaim úgy születtek, hogy én rendet raktam a gardrób szekrényben, rendet raktam a lakásban, de úgy tudatosan, hogy nem szerettem volna semmiképpen vásárolni az akkor nagyon menőd, még most is talán eléggé fut, ezek a műanyag rendszerezők, ezek a dobozok, hogy még több dolgot vigyünk a lakásunkba, amiből el akarjuk amúgy tüntetni azokat, hogy ez mekkora butaság, és rendet raktam, és akkor elmentem futni aznap, amikor megtörtént, egy felújítás után rendet raktam, elmentem futni, és eszembe jutott, hogy ezért meg lehetne mutatni az embereknek, és már a futás közben eszembe jutott, hogy az lesz a neve, hogy trendrakó, nem tudom, tehát semmilyen úgy, tehát nincs benne ilyen nagy sztori. Elmentem futni valamennyit, ott eszembe jutott, hogy ezt ki akarom tenni, de csak úgy a saját oldalamra nem fogom kitenni, mint Bartus Marci, akik nem is értenék az emberek, és megmutattam nekik trendrakó néven, és nagyon sokan elkezdték követni, viszonylag, hát mondjuk 1000-valahányan voltunk az elején, mert az embereket amúgy ott a COVID járvány alatt, amikor otthon ültünk, elkezdte érdekelni, hogy jó lenne egy életteret tudatosabbá tenni. Aha. És ebből alakult egyébként végül a zöld dolog, mert...
És bocsánat, hogy szabadba vágok. Te akkor csináltál egy, mondjuk tételezzük fel, megcsináltad az első rendrakós videódat, és utána elkezdtél utána nézni annak, hogy csinálják ezt, volt-e valami mintát, hogy milyen videókat forgatnak ebben a témában mondjuk nemzetközi szinten, hogy érdemes ezt csinálni?
Figyelj, úgy volt, hogy nem is csináltam először.
Tehát ezt tudatosan építetted föl?
Először nem volt videó. Csak és kizárólag Instagramra és Facebookra képeket töltöttem
fotókat
fel, meg leírásokat, hosszú leírásokat, hogy most 3, nem tudom milyen kupacot csinálsz a ruháidból, az egyik, ami még jó lesz, ami fölösleges, meg amiket hordok, és akkor úgy pakoljuk vissza a szekrénybe, de rájöttem, hogy azért nem én vagyok az egyetlen, a Marie Kondo, meg nem tudom milyen nagy japán rendrakók közül, és nem is vagyok igazán jó benne, tehát azért erre rájöttem, hogy nekem nem ez a fő szempont, hogy ezt megmutogassam az embereknek, hogy kell lehajtogatni, hát ezt megcsinálták már százan, de volt a Netflixen egy sorozat, az a baj, nem fogom tudni a nevét, kettő ilyen teljesen őrült nő rendet rak a világsztároknál. Igen. Tudatosan rendet rak, csak ők használják ezeket a műanyag dolgokat, amiket mondtam, hogy nem szeretnék. És ezek alapján kezdtem el ötleteket gyűjteni, és rájöttem, hogy a maga tudatos otthon nem csak ebből áll, nem csak akkor leszek jól én, hogyha rend van, hanem hogyha úgy van tisztaság, hogy közben nem fulladok meg. Uh-huh. Ezek alakították egymást, és képzeld el, hogy voltak olyan emberek, akiket most már tudom, mert régen napi szinten írtak nekem az elején, akik egyébként így lekoptak, eltűntek, mert maga ez a rendrakás dolog is kicsit kimaradt a trendrakóból, és a tudatos otthon felé, és őket az érdekelte volna, de nem bánom, mert valójában engem sokkal jobban érdekelt a környezet és a vegyszermentes lét.
Az érdekel, hogy a környezet és, tehát látom Bartos Marcit, aki otthonul a Covid alatt, megpróbál valahogy rendet rakni otthon, amire most mondod, hogy rájött ez az egész vegyszermentes lét, az már a Semmelweis Egyetemen tanultaknak volt köszönhető, hogy akkor te erre már teljesen tudatosan rá tudtál nézni, és azt mondtad, hogy úristen, hogyha klórral takarítok, akkor annak ilyen-olyan hátrányai vannak?
Abszolút, abszolút. Maga ez a durva túlfertőtlenítés, amit megtanultunk az egyetemen, hogy mennyire fontos a közegészségügyben, a kórházban, akár egy-egy étteremben, az sajnos a tanulmányaim alapján látszott, hogy ez otthon nagyon nem fenntartható, de nem csak azért, mert hogy mennyire drága, ez az egyik, hogy mennyi helyet elvesz a sok vegyszer, amit használunk, és hogy mennyire káros. Ugye ezeknek a káros vegyszereknek a hatását azt megismertem a kémia órán, a kémia szigorlat előtt, tehát hogy pontosan tudtam, hogy amúgy ez mit okoz az emberi szervezetnek, és hogy hát ez nem lehet normális, hogy mi otthon, ahol szeretünk komfortosan lenni, folyamatosan mérgek között vagyunk. És elkezdtem kutatni, mert anélkül nem megy. Olyan cikkeket olvastam, olyan könyveket olvastam, amikben bíztam, és tudtam, hogy ezekre rábízhatom magam, és ez alapján kialakult egy olyan szerintem tudatos szemlélet, ami konkrétan a magyar viszonyokhoz volt alakítható.
Arra van optimalizálva a világ.
És ezeket elkezdtem inkább megmutogatni. Először amúgy az érdekessége, hogy jobban tudtam én is az élelmiszer részét, tehát hogy mondjuk mit, hogy tegyél a hűtőbe, hogyan érdemes fagyasztani, ezek nagyon sok embert érdekeltek, és akkor oké, de azt az
még
ételt...
Még mindig 2020-ban vagyunk?
Még mindig 2020-2021,
de 21-ben. Tehát így be vagyunk zárva egy kicsit.
Abszolút, igen. És elkezdtem készíteni olyan posztokat, már 2021-ben ugye az elején a TikTokra is felmentem, olyan videókat gyártani, amik az élelmiszer tudatosságot tették ugye, az előtérbe. Tehát például, hogy citromot nem érdemes a hűtőbe tenni, mert hogy képzeld el, hogy 7 Celsius fok alatt a citrom tulajdonképpen megfagy, és így, tehát, hogy nem fogjuk deresen látni, mert maga a folyadék az 0 fok alatt fagy meg, de az élvezeti értéket elveszíti. És ezen elkezdtünk beszélgetni az emberekkel, hogy miért van ez, hogy ők ezt nem hiszik el, hogy ezt mondjam el, magyarázzam el.
Mert az anyukám is a hűtőbe tartotta, meg különben megpenészedik, tettere.
A darált húst nem fagyasztod le, mert egyébként a darált húst tényleg nem érdemes lefagyasztani, mert több millió, meg sokszorozod a felületét, és ahogy te ezt lefagyasztod és kiengeded, nagyon gyorsan el tudnak szaporodni a kórokozók. És ezekről beszélgettünk, és ebből alakult ki, hogy oké, jó, de mi van akkor, hogy én előveszem azt a citromot, és leteszem a konyhapultra, amit előtte egy nagyon durván vegyszeres szerrel letakarítottam. Hát például maga a citrom, meg a húsok, ugye olyan alapanyagok, olyan élelmiszerek, amik így magukba vonzák amúgy az a környezetnek az összes molekuláját, tehát a tisztítószereket is. Hogy oké, hogy figyelek, nem mérgezem meg magam, majd utána megmérgezem magam a tisztítószerrel. És akkor így leesett a tantusz, hogy én már akkor egy ideje ecettel öblítettem a ruhákat. Több ok miatt olcsóbb volt, nem volt értelme már az öblítőnek, akkor sem tudtam, hogy az öblítő egyébként okozhat rákos megbetegedést, és akkor arra gondoltam, hogy hát de ha ott használhatjuk, akkor jó, utána kellene nézni, hogy máshol is lehet-e használni, és utána néztem, Kata, és
kérdezett,
az ecetnek konkrétan, és úgy nyilván az ecet vonzotta magával a többi alapanyagot, hogy és ne. A citromsavat és társait, és elkezdtem ebből csinálni tisztítószereket, és működtek, és azt mondtam, hogy na ezt kell most megmutatnom. Semmi más nem lesz annyira érdekes, mint ez, hogy ezeknek az egyszerűsége mennyire nagyszerű. Aha. És konkrétan berobbant vele a TikTok csatorna.
És ezért illettél te az ecetes srác.
Az ecetes srác nem illettem, mert hogy nyilván emiatt, de azt egy akkori magyar vállalkozó találta ki, elhívott egy előadást tartani, mert ment fél éve, elég hamar elkezdtek hívogatni, ment már fél éve, volt egy nagy csomagolásmentes bolt hálózat, a Tebe, ami most már nincsen, sajnos, és mondta, hogy szeretne az üzleti partnereinek egy előadást tartani, hogy ők is azokat a termékeket, amiket árulnak, tudod így tudatosan tudják ajánlani. És akkor úgy hívott el, hogy hát az ecetes csávó, csak a csávó egyébként, hát egy cigány kifejezés, ezért nem szerettük volna elvenni egyébként ezt a kifejezést a cigányoktól, ne legyen vele probléma, nem akartunk semmi.
Beleköthető, hagyjuk
igen, már, igen. És akkor innen jött a srác, de ezt ő találta ki, a Csilla, hogy legyen ecetes csávó vagy srác a nevem, és beírta valahol a kommentbe, és utána mindenki elkezdte használni, hogy az ecetes gyerek, az ország ecetes embere. Ilyeneket így, és akkor így az az érdekes, hogy itt nincs is ecetgyártás, mégis ecetes emberünk már van, én. Szóval így alakult, igen.
Van egy kérdés, hogy mik voltak az első sikerek, tehát hogy például ez amikor elindul, és téged ecetes srácnak neveznek, akkor az egy felemelő része ennek az egész történetnek?
Tehát, az a része nagyon. Egyébként nagyon kevés ünneplem magam. Nem, valamiért nem tudok a sikereimnek örülni, mert munkának fogom fel a sikert, hogy ezen túl kell lépni. Nagyon jó, megtörténik, akkor használjuk ki. Vagy valami legyen belőle. De azért az akkor nagyon. Az, hogy valamit csinálsz, és hogy amúgy azt amúgy látják az emberek, nem csak az van, hogy ott rákattintanak, és utána tovább pörög, és akkor lehet röhögnek rajta, hanem megmaradt. Egy csomó mindenkinek megmaradt, és az a siker volt ez a része. Végül is azért folytattam, mert sok olyan pillanat volt, és most nem a negatív kommentekről beszélek, mert szerintem azon túl lehet lépni. Mindenkinek van baja, az, hogy leírja a közösségi médiában, írja le. De azért voltak olyan pillanatok, amikor nagyon rossz volt este 7-kor hazaérkezés után videót gyártani. Mert tudtam azért, hogy ha nem csinálom, akkor elfelejtenek. Ha megcsinálom, akkor meg teljesen összeomlok, hogy még ezzel foglalkozom éjszaka. De ezek azért előrevittek és segítettek.
Ezt majd még vesézzük ki, hogy mit jelent tulajdonképpen zöld tartalomgyártónak lenni, mert szerintem a hallgatóinkat ez akár érdekelheti, hogy egy kicsit belelássunk ennek a kulisszatitkaiba. De én visszamennék egy kicsit még mindig ahhoz a részhez, hogy hogy lett belőled trendrakó, mert nagyon érdekel, hogy akárhány idézetet láttam tőled, valahogy mindig érintetted azt a részt, hogy az emberbe belül akkor van rend, hogyha kívül is rend van. Hogy a tiszta felületek azok egy belső tisztaságot is jelentenek. Hogy ez a fajta harmónia, amivel és ahogyan én ezt csinálom, az igenis visszaad rám. Ebből én arra a következtetésre jutok, de javíts ki, hogyha tévedek, hogy téged ez igazából egy belső igény indít el ebbe az irányba, és arra vagyok kíváncsi, hogy ez mennyire szólt rólad az elején, vagy mennyire volt ebbe egy olyan útkeresés, hogy én most nem vagyok jól abban, amiben vagyok, és megpróbálok ezen változtatni, és ha működik, és azt látom, hogy ez nekem működik, akkor ezt próbálom megosztani másokkal.
Abszolút jól látod már a kérdéssel is, tehát hogy megfogalmaztad a válaszom abban a szempontból, hogy a magamnak az útkeresése, vagy a mentálhigiénia javítása érdekében kezdtem el vele foglalkozni. Amúgy miért kezdene el bárki ezzel? Szerintem nem lenne. Szóval, hogy valójában ez nem egy üzleti cél, hogy te rendet raksz és megmutatod, de volt olyan családi problémám, betegség, ami miatt rendet kellett tennem magamban. És pont ezek az eszközök segítettek, a külső eszközök, hogy rend legyen egyébként bennem is, és rájöjjek, hogy valójában alakítható az élet, hogyha te tudatosan csinálod. A tudatosság szó nagyon elcsépelt, de közben pedig nagyon igaz, nem véletlen lett ilyen elcsépelt. Az, hogy én tudatosan így élek, az nagyon sokat segít a mentális egészségemen. Tényleg, rengeteget. Az, hogy tudom, hogy ott és akkor úgy van rend, ahogy én akarom, hogy nincs túlzásba vive, hogy nem egy mániákus takarításról van szó, mert nem. És most nincs kulisszatitok, te pontosan tudod, hogy nem, de nálam az otthonomban, de egy alaprend, egy alaprendben tartás, egy alaptisztaság, az mindig kell, hogy legyen. És addig nekem nem volt, amíg egyébként klórral mázolgattam a WC-t. Mert megtörtént, akkor volt egy kis felüldülés, hogy igen, és ennyi. És nem volt igazából más értelme, csak az, hogy kifertőtlenítettem a lakást. De mikor rájöttem, hogy nem erről szól az otthon lét, az otthon érzés, akkor sokkal jobb lett. Illettem trendrakó, igen, szerintem nem tudom, hogy pontosan lehet erre válaszolni, mert azt kell, hogy mondjam, Katta, hogy a trendrakó dolog az, mivel hogy én nem konkrétan 18 évesen indultam influencerként, ez alakította magát. Egy idő után már tudatos, amikor látod azt.
Világos, hogy... de én azt gondolom, hogy azoknál is, akik 17-18 évesen elkezdenek ezzel így foglalkozni, szerintem ott is egy csomó minden alakul. Igazából arra lettem volna kíváncsi, hogy a hitelességedet nyilvánvalóan számomra az adja, hogy én azt gondolom, hogy te ezt éled. De nagyon érdekelt az, hogy oké, akkor ön segítek, hogy hol van az átbillenés abban, hogy de én szeretném, ha mások is ezt csinálnak, és másoknak szeretnék segíteni, és utána másoknak segíteniből hogy lesz aztán egy térítés, ami lesz-e aztán kontraproduktív, vagy nem, vagy hogy te mennyire akarsz Értelet. Másokat megváltoztatni.
Beszéljünk akkor tények nyelvén. A szereplés, amit a színészetből hozok, az adott volt, és nem bántam azt, hogyha valakik szeretik azt nézni, amit csinálok. És ez volt az egyik, ami miatt
én... Nem vagy a siker ellene.
Ami miatt én felléptem a social médiára. Tudtam azt, hogy sok mindenkit szórakoztat az, ahogy én beszélek, az, amit én beszélek, az, ahogy én mozgok. Mert ez mindig, az sok-sok mindenkit szórakoztat, véleményt vált ki. Ez volt, ami miatt felmentem a social médiára, és kitettem ezeket a posztokat. Akkor, hogy utána a segítségnyújtás is mindig, tehát, hogy egy ilyen őrült ember vagyok, aki szereti az embereket, olyan vagy, mint egy kutya, hogy ilyen emberszeretetem van velem született, és nagyon-nagyon-nagyon jó érzés, amikor valaki olyat ír, hogy hát meg, hogy nevelek, nem tudom, 3 gyereket, és hogy most megváltoztatta az életünket, és hogy az asztmája javult, és hogy nem tudom, ilyen allergiája javult, és hogy 30 000-et spóroltam idén, mert nem vettem mosószert, hogy nagyon hálás vagyok, és beírják kommentbe, tényleg nagyon megható, és túllépsz rajta hamar, mert jön a következő feladat, de emiatt tudod tovább csinálni, és amúgy nagyon fontos volt a segítség, lehet, hogy most ilyen állítatosnak fogok tűnni, de gyerekkorom óta vöröskeresztes vagyok, jártam előadásokat tartani, segíteni nekik, akkor városvédő voltam mindig. Valahogy a szüleimtől hozom azt, hogy nem rossz dolog segíteni, hanem nem is az, hogy jobb adni, mint kapni, mert kapni is nagyon jó, csak nem mindegy, hogy kitől és mit. És akkor én szeretnék, tudod, kicsit olyan vagyok, hogy a saját kezembe veszem az irányítást, amelyiket szerintem te is ilyen vagy, ez is egy kis kulisszatitok, hogy én azért adok mondjuk egy ajándékot, lehet, hogy ez egy ilyen önző dolog valakinek, mert tudom, hogy ez nekem milyen jó volt.
Hogy és tudom, hogy meg akarom mutatni nekik, nézd, ez tök jó, találtam valamit, ami tök jó, és tök jó működik, és
hát
legyünk együtt,
volt,
ez a megosztás.
200 forintos mosószert, azt használjátok már, emberek, mert amúgy ez előre viszi a világot, és abban a világban én is benne vagyok. Tehát, hogy ezáltal önzőnek tűnik, de nagyon örülök, ha sokan használjuk azt, amit én kitaláltam, mert tudom, hogy nekem milyen jó volt.
Ide csatlakozik, hogy szerinted a mostani tapasztalataid alapján mivel könnyebb az embereket meggyőzni arra, hogy váltsanak? Azzal, ha azt kommunikálod, hogy neked ez személy szerint jobb lesz, vagy ha azt mondod, hogy ne csináld, mert kiszúrsz a másikkal?
Szerintem az első.
Abszolút ego.
Abszolút ego, de nem feltétlenül baj ez, mert azért most már 2025-ben tudjuk, hogy az ember egy ego állat, vagy nem is tudom, hogy...
Igen, bár kicsit magamból kiindulva valószínűleg az engem mindig a legkevésbé érdekelt, hogy valami lesz, vagy nekem hogy jó, vagy hogy nem jó. Rám sokkal jobban lehet hatni azzal, hogy úristen, ezt nem tehetem meg mással, vagy úristen, akkor de vele...
Szerintem nagyon kevés ilyen ember van, Kata, tehát, igen, vagy hogy kevesebb
lehet,
ilyen
ember
van. Lehet,
hogy ez nem is
egészséges
egyébként.
De szerintem az, és senkit nem akarok ezzel megbántani, aki nem is így érez, de szerintem amúgy tényleg az van, hogy az embereket sokkal jobban érdekli az, hogy mondjuk...
Hogy ők jól járjanak.
Vagy mondjuk van egy példám, hogy 5 év alatt mennyit lehet spórolni, és 5 év alatt össze lehet gyűjteni a nyaralásra, hogyha úgy takarít mindenki, ahogy én mondom. Azért, és nem is olyan rossz nyaralásra lehet összespórolni.
Apropó pénz, mert nagyon sokszor felmerül, és most jöjjön egy kicsit egy ilyen, nem tudom, akár provokatív oldal is, nagyon sokszor felmerül a tartalmaidnál, nagyon sokszor mondod el, hogy ez mennyivel olcsóbb így. És nem tudott nem eszembe jutni a kérdés, hogy Marti, neked mennyire fontos a pénz? És hogy egyrészt az a pénz, amit te megkeresel, másrészt az, hogy a zöld életben neked fontos volt, hogy ezzel spórolsz, vagy inkább egy tök jó hívószó volt a követők felé, hogy amúgy ez az egész még sokkal olcsóbb is. Uh-huh. És meg ehhez kapcsolódó is van legalább 4 elágazása a kérdéseknek. És egy kicsit az is válaszolja először arra, hogy...
Hogy mennyire fontos a pénz?
Hogy nem, először arra, hogy miért fontos ennyit kommunikálni szerinted, hogy ez a fajta takarítási módszer fenntartható, de egyébként sokkal olcsóbb is, és utána az érdekel, hogy mennyire van a zöld tartalomgyártásba biznisz.
van egy barátom, mindig azt mondja, hogy nincs provokatív kérdés, csak provokatív válasz, és igaza van, szerintem baromi fontos Magyarországon azt kommunikálni, hogy valami olcsó, és ugyanolyan jó, mint a drágán vennéd meg. A PC válasz, nagyon árérzékeny a magyar társadalom, kettő mindenki csóró, olyan szinten el van züllesztve az ország, hogy pusztulat, tehát hogy hihetetlen, és ez nagyon sokat lehet, hát a feldobott TikTokra azzal kezdett, hogy spórolhat 100 000 forintot, a velem takarítasz, hát ki nem akarna 100 000 forintot spórolni? Na, tehát szerintem nagyon fontos.
Ez szerintem ez egy abszolút célcsoport különbség, nem? Tehát, hogy szerintem létezik az a közönség, aki azt mondja, hogy én nem fogok. Az ecetes takarítás az a csórók műfaja.
Na, de hát ez hogy ne létezne? Tehát konkrétan közeli környezetemből tudok mondani olyat, hogy hát jó, de hát én nem vagyok szegény, nekem nem kell zölden takarítanom.
Igen, tehát ez a...
De azért azt...
Tehát kapjál már részhez ember, nem? Tehát nem ez lenne a
sikerülő cél? Tudatosan meg lehet fogalmazni saját magadban, hogy akkor ne hozzá máshogy fogsz szólni, de ember van 2-5 év alatti gyereked, akik egyébként mindent a szájukba vesznek.
Tehát hogy te ne azért takarítsál zölden, mert olcsó, hanem azért,
igen,
mert...
De Katta, sajnos az van, hogy Magyarországon a nagyon nagy része az embereknek pénzhiányban él, és a buborék, ha kinézünk a buborékunk mögül, tényleg rengeteg szegény ember jön velünk szemben.
Nem egyszerűen, nekem is számít, tehát hogy nem kell abban a buborékon nagyon kimenni, tehát hogy pláne napjainkban, tehát hogy azok az összegek, amiket én egy egyszerű élelmiszervásárlásra vagy egy drogériában ott hagyok, hát figyelj, lesápadok. Na mindegy.
Konkrétan nem hiszed el, hogy már megint? Igen, ha most ennyi pénzt keresek, ha most ennyit elköltöttem, 10 000-et a semmire a boltba, akkor mi lesz 2 hét múlva? És azért az nagyon jó érzés, amikor látod, hogy 2 hét múlva nem kellett takarítószert venned, sőt, soha nem kell azt venned, mert egyszerűen vásároltál akárkitől, akár trendrakótól, akárkitől 1 kiló citromsavat, meg egy kis ecetet, és akkor Jézusom még 1 év múlva is ott van, de amúgy elég nagy tisztaság van, nekem is számít a pénz, akkor most erre áttérnék, nagyon is. Azért, mert szerintem mindenki szeret jól élni. Vagy hát legalábbis ez egy alapvetés, ugye a Takács Sánta András elmondta, hogy nehezebben tudjuk elképzelni az életünket a kapitalizmus nélkül.
Igen.
Nem is tudom, hogy mi az, hogy nincs kapitalizmus. Tehát, hogy Kubába lehet, de még ott is az, mert az amerikai árukat próbálják valahogy becsempészni. Hogy én is szeretem megvenni azokat a dolgokat, amik nekem fontosak, és ez pénz nélkül nem megy. És hogy az, hogy mondjuk én ezzel mennyit keresek, az tök relatív, mert nem vagyok milliómos, ezt mindenki tudja, hogy normális életet élek, nem is ebből leszek valószínűleg milliómos.
De ebből megélsz.
De meg lehet belőle
tehát
élni.
Tehát napjainkban az, ahogy te egyébként egy világjobbító szándékkal, az embereken segítő attitűddel tartalmat gyártasz abban a témában, hogy hogyan lehet vegyszermentesen takarítani, és egészségesebb és fenntarthatóbbá tenni a környezeted, 2025 Magyarországán meg tudsz
félig
belőle élni. Félig
meddig tévhit, amit mondasz, de nem azért, mert szándékosan mondanád így, nem a tartalomgyártásból él meg az ember, hanem akkor él meg a tartalomgyártásból, ha van mögötte tartalom, és azt a tartalmat, ezt el fogják hívni offline egyébként.
Tehát az arról, hogy előadásokat tartasz, workshopokat
hogy
tartasz.
Én ebből írtam könyvet, tudom, hogy ezt szeretnéd felhozni, de azért hozom fel, mert fontos ebben a témában, hogy ennél a témánál, hogy írtam belőle könyvet, ennek a könyvnek van egy ára, amit az emberek kifizetnek.
Na, ezt egyébként behozhatjuk itt. Tehát, hogy konkrétan az merült fel bennem, hogy miért érezted fontosnak, hogy ezt megírt könyvben, hiszen a gondolati része az ott van online.
Egyáltalán nem éreztem fontosnak. Képzeld el, hogy mai napig nem lenne könyvem, ha nem szólt volna 500 ember. Hogy figyelj!
Tényleg?
Eszembe nem jutott, hogy én valaha leírok bármit, ami nem a közösségi médiába. Hát régen úgy voltak a posztjaim, hogy írtam egy posztot, és kitaláltam, hogy én úgy fogok írni, hogy ne legyen rajtam stressz, mint hogyha barátaimnak írnék, és még ilyen hülye szavakat is használtam, amiket amúgy nekik sem mondok, és még Katy Perry meg Mariah Carey dal részleteket tettem a végére, amik esetleg oda így beillene, tehát teljes nonsens, de amúgy vicces volt. Hát nem gondoltam, hogy ezt egy könyvbe le kéne írnom. Na, és akkor elkezdtek írni az emberek, hogy tök jók a receptek, már volt nem tudom 50, csak hát ki a francnak van kedve keresgélni? Ezen a platformon ezt ide oda tetted fel, írd már össze. Na most úgy voltam vele, hogy ezt én összeírom, hát akkor az nem, azt nem csináltad meg ingyen, mert egyszerűen rengeteg idő. És hogyha csak összeírom egy Word dokumentumba, még ronda is.
Hát meg Marci, szerintem azért arra is érdemes lenne edukálni a közönséget, hogy az, hogyha egy ember beletol ennyi munkát, hitet, kutató munkát egy projektbe, az
Annak van egy ára. Ezt abszolút így gondolom én, de nem mindenki gondolja így. Van, aki szerint, teljes, tökre nem titok, egyébként 5990 forint egy ilyen könyv. Ez egy ilyen olyan ár, ami fölött én is nehezen veszek könyvet, viszont ha alatta adom, akkor így bezárom az egész internetet fölösleges. Uh-huh. És akkor pont, hogy mert azért kötöttem vissza az ára, hogy ennek van egy ára, és ebből eladsz bizonyos mennyiséget, akkor abból tudsz magadnak fizetést adni. De ebből nem tudnál megélni. Szóval ez is egy tévhit, hogy valaki...
Hát ráadásul gondolom úgy, hogy ezt saját kiadásban csináltad. Mértékben. Tehát, hogy ennek bele kellett tolni azt a, nem tudom, mindent. 1-2 milliót.
Hát konkrétan egy könyvbe, egy kiadásba. Igen. Okay. És akkor ugye az a könyv azért ott áll, valahol tartod, az egész családnak a garázsában te könyved van raklapon, vagy ha megtörik, akkor mindenki hibás, csak te nem, ugye mindenki arra, tehát hogy azért ehhez azért kell egy érdekes attitűd, hogy ezt valaki tudja csinálni, hogy nem vagyok normális, valószínűleg ez a lényege, de hogy folyamatosan azt gondolom, hogy tartalmat gyártani, ha zöld vagy, ha nem, ha jobbító szándék, hanem úgy lehet tudatosan, hogy ne égj ki benne, hogy tudsz mögé rakni valamilyen terméket. Lehetsz a termék te, uh-huh. Csak akkor azt tud eladni egy akármilyen, nem tudom, milyen Forbes eseményre, 1 millió forintra, hogy téged akarjanak hallgatni, vagy legyenek olyan termékeid, amiket meg akarnak venni, mert amúgy te mutatod őket, vagy te készíted. Nekem ez már célom volt a könyv után.
Igen, értelek, és pont ezt akartam megkérdezni, hogy te most milyen arányban vagy, tehát hány százalékban árulod magadat, és hány százalékban inkább a termékeket, amiket te magad létrehozol.
Még összefügg nagyon a kettő, tehát mondjuk 50-50 vagy 100-100, így is lehet mondani, uh-huh, vagy 100 van, mert elmegyek mondjuk egy fesztiválra, ahova én már alapvetően úgy megyek ki, hogy előadást tartok, meghívnak engem, hogy beszéljek a tudatos életmódról, de ez nem csak ilyen, tehát nem Sebestyén Balázs vagyok, aki kimegy és beszél a tudatos életmódról, és akkor mindenki összepisli magát. Nem, hanem kimegyek, és én mások tudatos életmódjáról beszélek, hogy hogyan lehetsz kicsit jobb. Ebben én tudok segíteni, amúgy, ha megveszed a könyvet, de nem kötelező, négy, csak fotóz le. És ugye nyilván ezzel az emberek, hogy nem feltétlenül eladni szeretném ezeket a termékeket, hanem eljuttatni hozzájuk, ezért van vele kereslet. Szóval azt akartam ezzel mondani, hogy kimegyek, előadok, és közben kérek egy kis standhelyet, hogy hagyd legyek ott, és akkor utána, hogyha valaki szeretne vásárolni tőlem, akkor oda jöhet. Uh-huh. És akkor ez így amúgy 50-50, vagy 100-100, mert amíg én előadok, addig nem tudnak vásárolni.
De a szándék az egyébként, tehát te boldogabb lennél attól az iránytól, hogyha nem a személyedet és a jelenlétedet kéne árulnod, hanem a termékeket?
Nem, más. Tehát az van, hogy szeretném, hogy a termékeim önállóan is megállnának a lábukon, tehát ha mondjuk már úgy elterjedne, hogy nincs rajta az arcom, de úgy most nincs rajta, még a márkanév is direkt más.
De hogy nem kellene az, hogy te ott álljál, és tanácsál egy előadást, és melletted legyen a standon mondjuk az Ecospark, vagy a trendrakókönyvek, vagy a bármi, hanem egyszer az emberek tudnák, hogy ja, hát igen, tehát a rendrakó könyvet, ezt én leveszem az ilyen-olyan könyvesboltnak.
Így van. A hogy a könyvesboltnak legyen érdeke az, hogy megkeressen egy ilyen farta tartalomgyártót, és ne egy ugyanolyan, vagy hasonló témájú könyvet rendeljen be külföldről. Uh-huh. Mert itt vagyunk, vagy van más is, aki itt van, hogy foglalkozzanak egy kicsit velünk, és ne nekem kelljen mindent eladni csak azért, hogy ezzel tudjak foglalkozni kizárólag. Mert hittem, hogy erről van ám szó, hogy amikor az első könyvet írtam, akkor nekem még volt civil munkám, ugye a közegészségügyesként az Európai Uniónak dolgoztam, vagy Európai Uniós projekteket csináltam itthon, így jó, ennek a megfogalmazás, sajnos rosszabbul hangzik, de tényleg ez volt, és azért az nagyon kemény volt könyvet írni, kiadni, ezzel egyeztetni, fotóztatni, és közben meg amúgy 8 órában ott ülni a népegészségügyi központba, hát, és harcolni mindenkivel.
Ehhez képest most hogy néz ki egy napod?
Hát, most például itt vagyok ma a rádióban, de a napom nagyon nagy részt úgy néz ki, hogy tartalmat gyártok azoknak a cégeknek, akik velem dolgoznak. Általában csak is kizárólag olyan cégekkel dolgozunk, de ezt tudják ők is, akikkel tudunk azonosulni vagy a mentálhigiéné, vagy a tudatosság, vagy a környezet tudatosság szempontjából, és azért nagyon sok ilyen van szerencsére, és én el is vállalom, mert amelyik tartalomgyártó nem vállalja el, nem mondom, hogy hamis képet fest, de kiég, és abba fogja hagyni, annak pedig nincs értelme.
Azért ég ki, mert olyan mennyiségű önálló tartalmat kell gyártani, amiből pénze van, vagy mellette melózni.
Amiből nincs pénze.
Amiből nincs pénze, igen. És mellette melóznia kell, hogy
mellette pedig, és ez is egy meló, mert én tudom, hogy mennyi meló egy olyan videót elkészíteni, amit egy óriási nagy cég elfogad, és te kited, és azzal őt egyébként reprezentáld az embereknek. Uh-huh. Hát ez nagyon nagy munka, mire kitalálom, mire megcsinálom, mire odahívok.
Hát igen, ezt hívták reklámipar.
Konkrétan.
Voltak fizetett munkatársak.
munkatársak, akik konkrétan most az egy ember, a kis telefonommal, vagy épp nem tudom mivel, a kis mikrofonommal, amiből én mindent bevásároltam, nyilván ugye ez mindig ízi rámaradt, hogy egy mikrofon 100 000 forint, és ez még mindig súlyos pénz, és akkor ebből neked van kettő, és akkor mindent meg kell csinálni. Ez az egyik napom egyik része. A másik, hogy természetesen könyvet írni, akkor van értelme, ha folyamatosan könyvet írsz. Erre rájössz mindig a piac igénye szerint, akkor nem felejtenek el, ha te évente kiadsz egy könyvet. Persze a téma végtelen, ki lehet adni, de a könyvet meg kell írni, meg kell szerkeszteni. Erre nincsen 50 ember, mert nem vagyok milliárdos, meg senki nem alkalmaz erre nekem még 3-4 embert, és vannak a termékeim. A termékfejlesztést is én csinálom, meg most már nyilván többen dolgozunk benne, és nemrég jött ki a mosódaránk, amiről én mindig beszéltem, hogy a mosódara így, és akkor mindenki kérdezte, hogy na de hát honnan, és végre tőlem, és egy csomó ilyen dolgot csinálok, hogy hogyan lehetne üzletileg is előrelépni, meg közben egy kicsit a jótékonykodás része is, hogy maradjon meg.
Épp ezt akartam mondani, most azért azt hallgattam végig, hogy egy állatira agyonhajszolt életben próbálsz egy szemében egy kreatív cég, egy reklámstúdió, egy színész, egy brandmanager, és én nem tudom mi lenni, és miközben beszéltél, az merült fel bennem, hogy ez hol éri meg,
Marci? Hogy mit keresek itt, hogy miért megyek haza, és csinálom?
Nem, az, hogy miért éri ez meg neked?
Van egy ilyen érdekes magyar gondolat ezzel kapcsolatban, mondjuk azon kívül, hogy mi vagyunk a 10 millió vállalkozó országa, de ez amúgy egyetlen, én soha nem akartam vállalkozó lenni, hogy azért éri meg nekem, mert azért arra rájössz, amikor eljutsz a 30. életévedig kb., és dolgozol 10 év, vagy nem akarod, hogy egy idióta üljön fölötted, és csinálja olyan dolgokat, ülhet fölötted egy idióta, hogyha jó dolgokat csinálsz, de csinálja olyan dolgokat, amik nem jók. Amikor ülsz egy meetingen, és tudod, tényleg az az egyetlen egy célod, hogy ne aludj el. Figyelj,
hát
az
jó, Marci, értem. De akkor ennyi erővel partvisnyélet is esztergálhatná.
De ahhoz nem értek. Azért éri meg nekem, mert egy olyan dologgal foglalkoztatom, amiben 100%-ig azt érzem, hogy biztonsággal megmerek szólalni. Mert minden szó, amit kimondok ezzel kapcsolatban, az igaz. Ez amúgy megéri. Ez a része, hogy valaminek a szakértője vagy. Úgy, hogy önállóan érted el az, hogy te ennek a szakértő vagy, nem volt senki mögötted, mert önállóan elértem, hogy ebben a témában, hát gyerekek, most veszélybe jut, most mondok egy céget, tök jó. Például nem mondom ki a nevüket, egy fehérítőket gyártanak, de nagyon durán vegyszeresek, és ez már 3 éve volt, egy nyári fesztiválon voltam, oda jön egy csaj, így, jaj, úristen, trendrakó, és hogy képzeljem elő, hogy marketing ügynökségnél dolgozik, és ez a cég, ez szeretett volna egy takarítós influencert, és hát csak és kizárólag mindenkinek te jutott el eszébe, senki más, de hát sajnos nem tudtunk megkeresni, mert teli van vegyszerrel a termék. És hogy azóta, hogy csak szenvedünk, hogy akkor ki legyen, és hogy valójában ezért megéri, hogy hát, valamiben
hogy az ő agyukba az volt, hogy de a Marcit nem kereshetjük meg, mert tele van vegyszerrel a termék. Ez szuper jó.
Szóval, de hogy amúgy miért éri meg, most mondjam azt, hogy nem éri meg, de akkor mi éri meg?
Azért nem. Tehát én azt hittem, hogy azt tudod azt, hogy figyelj, egy életem van, olyan dolggal szeretnék foglalkozni, amiben hiszek. Akkor is, hogyha
de akkor békákat mentenék Törökországba. De
akkor nem tudom, hiszel. Mi a válaszod. Akkor kíváncsian várom, hogy igen. Tehát akkor az a válaszod, hogy nem éri meg?
Hát egyébként
tehát a megéri, az nem csak a anyagi rész.
Akkor, de hogy az anyag, most oké. Okay. Anyagi részéből megéri az, hogy egyedül dolgozom Magyarországon, a jelenlegi állapotban, otthonról leginkább olyan helyekre olyan emberekkel
dolgozhatok. Vagyok.
Meg tudod azt, hogy olyan emberekkel dolgozhatok egy ilyen környezetben, akik egy ilyen biztonságos környezet, akikkel jó beszélgetni, egy értelmiségi környezetben dolgozok olyan témában, ami csak az enyém. Ez teljesen megéri. Alapvetően, hogy és még amúgy jót is teszek vele. Szerintem ez tök fontos. Alapvetően szerintem viszont semmi nem éri meg, ami nem csak és kizárólag jótékonyság. Jaj. Aha. Én most ezt látom, és lehet, hogy egy ilyen bullshit, de amúgy közül meg nem érzem annak, mert tényleg
legszívesebben... Tehát szíved szerint, ha iszint nyernél a lottón, akkor...
Akkor teknős békákat mentenék ki a hálóból Törökországba. Azért mondom ezt, mert volt egyszer egy ilyen önkéntes lehetőség, és nem éltem bele, hogy el lehetett volna menni Törökországba teknősöket menteni, és hogy azóta is ezt akarom. Mert nem bírom elviselni.
Tehát nem csinálná ezzel tartalmat. Nem
arról csinálná. Nem érdekelne a gazdasági, az üzleti része egy kicsit se, de hogyha...
Tehát semmit nem csinálna azért, hogy abból pénz legyen. Csak azért csinálnád, mert
igen, most viszont sok dolgot azért kell. Kell azért csinálnom, hogy pénz legyen. Nem utálom a dúzás, de hogy jobban megérni, ha nem kéne. Aha. Tehát tudod, lenne egy ilyen támogatom, egy milliárdos, aki ments teknős békákat, és élj ebből a pénzből, az nagyon jó lenne, de ugye ez nem lesz. Tehát, hogy mondjuk van egy zöld cég, de általában tényleg zöld törekvő cégekkel dolgozom, de lehet, hogy még azokat se vállalnám, mert ilyen számban, hogyha amúgy nem lenne rá szükségem. De szükségem van rá, mert sajnos szeretek enni. Tehát ennyi. Tehát érted? Tehát konkrétan...
Van ez az úri passziót, hogy megvacsoráznál időnként.
De amúgy kb. Már semmi más nem csinálok, mert arra van időm, hogy eszek.
Jó. Na figyelj, ezt majd még beszélgessünk egy kicsit a jövő terveiről. Azt még muszáj megkérdeznem, hogy az, hogy te férfiként takarítasz, az tett hozzá a te brandedhez? Tehát ez vonzóbbá tett téged, vagy inkább nehezebb volt az út?
Tett hozzá nagyon sokat, és tudod, pont a negativizmus, amit mondtam, az is nagyon sokat, hogy emiatt sok férfi szemében a negatív képet festettem.
Nem vagy férfi?
Egy férfi takarít, az én, az asszony most, jó, tök jó nektek, de hogy így, de amúgy nagyon sokat. Nagyon sokat, és főleg egyébként kicsit az idősebb korosztály szemében, hogy jé, hogy ezt nem is gondoltam, itt vagyok 60 éves nőként, hogy? És hogy egy nem tudom hány éves fiú mondja meg, hogy mit csináljam, de köszi. Nagyon sokat tett hozzá. Azt gondolom, hogy sokszor a showbizniszben is azért egy kicsit showbiznisz a közösségi média, a férfiak azért érvényesülnek jobban, mert a követő tábor nagy része a nőkből áll. És itt is ez van, és a nők amúgy sokkal
tehát
jobban befogadják.
Tehát oda van érted egy csomó nő, mert...
Hát így is, de azért inkább azért, amit csinálok. Ja.
Hát világos, hát értem, igen. De hogy az tesz hozzá egy plusz értéket, hogy...
Meg nincs a nőknek olyan fajta előítéletük, hogy hát, na... Mert
most
sajnos,
csak egy pali nem tudtak.
Vagy hogy az, hogy na ezt én is meg tudom így csinálni,
mint nekem
ez
egy férfi
nő.
Nem mondja meg.
Nem, hanem pont az, hogy a nők inkább egymás ellen...
Ja, értem.
Tehát, hogy kevesebb...
Jön itt ez a csaj, azt elmondja nekem, hogy takarítsa, tudom én azt magamtól
igen,
is.
De mondjuk egy férfinál a szakértelmet látják inkább rögtön. De ez amúgy nem volt tudatos egyáltalán, de ezt látom.
Igen, mert egyébként erről is még órákig lehetne beszélgetni, hogy amúgy miért van ez, hogy egy nő inkább elhiszi egy férfinak, hogy takarítson, miközben az esetek túlnyomó többségében a takarításhoz otthon a nők jobban értenek.
Hát hogy ne?
És mégis belénk van kódolva egy olyan rész, hogy...
Azért, mert az, hogy Jézusom ezt egy férfi csinálja, biztos, hogy nagyon utána nézett, biztos, hogy nagyon tudja,
ja,
mert olyan, szerintem ez benne van, ez a fajta szakértelem, mert amúgy csak
mert amúgy,
úgy... Csak
amúgy
úgy
egy férfi nem takarít.
Mert nem főz, ugye a séfeknél, és azért egy csomó férfire nézünk fel, akik séfek, mert amúgy egy férfi nem főz, de ha főz, az biztos, hogy olyan, hogy igen.
Mert nem napi szinten főz. Igen. Jó. Mielőtt belecsapunk a jövőbe, meg még van egy-két kérdésem tartalomgyártóként, vagy világjobbítóként is, szeretnék kipróbálni veled egy játékot. Ha már itt ennyit beszélgettünk arról, hogy te mennyire tudatosan éled az életedet, és hogy hogyan próbálod ezt megosztani másokkal, fel fogok tenni az 5 jellemző kategóriába, amiről már sokat beszélgettünk itt a vendégeinkkel, ahol lehet zöldnek lenni. Jelesül háztartás, öltözködés, közlekedés, táplálkozás, élettér. Van ez az 5 kategóriánk.
Jó.
Ebbe fel fog neked dobni vagy-vagy opciókat. Tételezzük fel, hogy valamelyik mellett döntened kell. A kritérium az, hogy életed végig csak az egyiket használhatod, csak az egyikkel élhetsz.
Fú.
Jó? Nem mondtam, hogy könnyű lesz, de döntened kell. Jó?
Jó.
Nem kapsz nagyon sok időt a gondolkodásra, de egyet szusszanhatsz. Tehát, ecet vagy szódabikarbóna?
Ecet.
Kis szériás tervezői ruhák, vagy second hand shop?
Az első, kis szériás tervezői ruhák.
Bicikli, vagy tömegközlekedés?
Bicikli.
Őstermelői alapanyagok, vagy vegán étrend?
Őstermelői alapanyagok.
Tényleg? Aha. Azt hittem, arra a vegánt fogod mondani. Fenntartható, ultramodern technokrata városban élnél, vagy vissza a természethez elvonulás, önfenntartás?
Ez nagyon nehéz, de éltem Új-Zélandon egy évig, és most azért az elsőt választanám, mert az egyik indok, ami miatt nem Új-Zélandon élek, az az, hogy hiányzott az urbánus kultúra, nagyon durván.
Urbánus kultúra alatt érted azt, hogy találkozni emberekkel, abszolút, kávéházba az, beülni, kulturálódni,
tehát, hogy nem volt akkor közösséged. A távolságok vannak a zöldség miatt, hogy minden zöld, hogy minden kaurifa, ami egy csöngyöl, hogy így nem mehetsz az erdőbe, csak a lábat mosol, mert tök jó dolog ez, csak hogy tényleg jó volt, de elég volt egy év ebből, mert azért én azért a közép-kelet-európai kultúrában nőttem fel, és a kultúra nagyon hiányzik. És a technokrata a nagyvárosban ott maradna a kultúra.
Én is azt gondolom.
És attól ez lehet fenntartható, mert mehetünk mágnes vonattal a színházba.
Hát igen, épp valami el is mert gondoltam, hogy akkor ez egyébként egy tök zöld, de hogy egy városi közeg, tehát jobb az irányba mennél. Beszélgessünk egy kicsit a jövőről. Egyrészt az érdekel, hogy te hogy érzed most magad az országban, a bőrödben, az életedben, a tevékenységedben, és hogy ha most újra kezdhetnéd, akkor belefognál-e ugyanezekkel a kondíciókkal a trendrakóba?
Nagyon rosszul érzem magam Magyarországon, mégis itt vagyok. Azért ez lehet, hogy mindenki azt mondja, ki ez az őrült. Arról nem beszéltünk, és amúgy tudom, hogy szerettél volna, nem tudom, hogy időhiányában vagyunk-e nagyon, de hogy azért én kétszer is elköltöztem kétszer, és kétszer hazaköltöztem.
Az igen, egyik volt egy London, és volt egy
Új-Zéland. Volt egy London, ahol azért én a British Museumban dolgoztam, szóval ezt kimondom, ha a kultúráról beszéltünk, akkor én bementem, és így minden nap a Rosetta kő mellett elsétáltam. És már olyan volt, mint amikor most tudtam, hogy fogunk beszélgetni, és biciklivel jöttem a Hősök tere mellett, és azon gondolkoztam, hogy van olyan nap, amikor unatkozom, vagy jó, amúgy nincs, de volt ilyen régen, amikor unatkozom, és hogy a világ egyik legszebb helyén élve, hogy lehet unatkozni, hogy nem is nézünk oldalra, ugyanez volt már a Britishben is, és el tudtam volna jutni a British Múzeumban az én szakmámban olyan szintre, hogy tehát a legnagyobb élelmezés vezető lettem volna a British Múzeumban, mert felajánlották, mert csak hazajöttem a diplomám miatt, és kitört a Covid-járvány, és a United Kingdom, Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból, és így azóta is itt ülök, és akkor kitaláltam, hogy jó, az én párom mindig akart menni Ausztráliába, de oda nem tudtunk már menni, mert hogy korosztályhoz van kötve, menjünk el Új-Zélandra. És Új-Zéland is ugye ugyanúgy az Egyesült Királyság része volt valaha, egy kicsit azért mégiscsak az a kultúra van ott, a Károly a király, meg minden, hát ez egy csodás apánk, vagy nem tudom, és onnan is hazajöttünk, mert azért van egy lokálpatriotizmus bennünk, és nem volt olyan jó, pedig azt gondoltuk, hogy igen, na de ennek ellenére, bocs, hogy beleszólok.
Igen, tehát hogy elmondtad, hogy a kultúra fontos, és azért jöttél haza, meg a város, meg a nem tudom, de szerintem ez egy nagyon karcsú válasz ahhoz képest, hogy azért ez az ország, mi ezen sokat szoktunk beszélgetni,
meg, hogy azt is mondom, nem hogy nem titok, is jó hogy itthon. Rottyant.
Igen.
És szerintem mindig bízom abban, hogy jobb lesz, az mindig, ez valahogy mindig, amikor azt is mondom, hogy nem, azért mindig bízom abban, ugye 20 éve bízom abban, és nem jobb, de azt érzem, hogy most van Magyarországon, és akárki akármit mond, nagyon rossz élni ezzel a felfogással, amivel mi élünk, mert azt látom, hogy egy napról napra más a változások vannak. Az, hogy én itt élek, mint egy meleg ember, és betiltják a Pride-ot, vagy, és így ezt én azt gondoltam, hogy ilyen nem fordulhat elő. Egyszerűen tényleg azt gondoltam aznapig, hogy ilyen nem fordulhat elő. És előfordulhat, és teljesen azt érzem, hogy holnap ki tudják húzni a lábamról az összes talajt bármikor, bármiben. Emiatt nagyon rossz, de még mindig itthon vagyok. És nyilván az viszont nagyon számít, hogy szokták mondani, hogy a tudós a saját nyelvén tudós, meg ilyen történetek. Kicsit az van bennem, hogy azért ez a trendrakó dolog, amiben én kvázi a sikeremet leltem, az itthon van. Ezt ugyanúgy el kéne kezdenem külföldön, és hogy volt a kérdésed, hogy újra kezdeném-e, Magyarországon újra kezdeném, de külföldön már nem biztos, hogy újra szeretném kezdeni, mert nem vagyok anyanyelvi szinten semmilyen nyelvből, attól, hogy beszélek angolul, nem vagyok egy angol anyanyelvű ember. Ugye, ami miatt működött a trendrakó, arról még nem beszéltünk, lehet, hogy valakinek nem vicces, de amúgy a poénok nagy része azért épült így fel, mert hogy a szatíra, az egész lényem, amit meg tudtam mutatni, az anyanyelvemen van.
Okay.
Az nincsen angolul, az nincsen spanyolul, és hogyha ezt elkezdeném valahol egy jobb helyen, nem biztos, hogy jobban érezném magam amiatt, hogy nem tudom, 30x évesen kezdjem előről az életemet takarítással. De?
Szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, amit feszegetsz, hogy mennyire határoz meg téged az, amit csinálsz. Tehát, hogy Marci, az a munkád, nem az életed. Vagy?
De most jelenleg az életem a munkám. Mert olyan...
De az ugye, azért azt tudjuk, hogy az egy kitüntetett helyzet ám, hogyha abszolút. Egy ember úgy tudja élni az életét, hogy azt tudja mondani, hogy a munkám...
Az van, hogy én amúgy nagyon jól érezném magam itthon, hogyha nem lenne ez a közhangulat. Új-Zélandra azért mentem el, mert a közhangulat annyira nyomta a vállunkat, hogy már tűrhetet nem tudtuk tovább tartani, összeomlottunk. Igen. És egy kicsit ez érződött is Új-Zélandon, hogy itt vagyunk ebben csodálatos más kultúrában, és így mit szenvedünk? Tehát, hogy most mi van? És tényleg szenvedtünk, mert egyszerűen hoztuk itthonról ezt a sok békjót.
Köszönjük szépen Bartus Marcival folytatott minden beszélgetés, de tényleg, hogy ne ilyen végtelen deprimáltan fejezzük be ezt a dolgot. Egyrészt vegyenek könyvet tőled, másrészt bár a rádióadásban már nem fogunk beleférni, de mivel a hallgatóink tudják, hogy az Ember a Földön elérhető már a Klubrádió YouTube csatornáján is, ezért én azt javaslom, hogy folytassuk még egy kicsit a beszélgetést, és majd a bővített verziót megnézhetik a YouTube-on a kedves hallgatók, és akkor már nézők is. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, Bartus Marcellel, Trendrakóval, az Ecetes sráccal beszélgettem az elmúlt bő egy órában. Hogyha kíváncsiak a kivágott részekre is, akkor mindenképpen keressék meg a Klubrádió YouTube csatornáját, ahol bővített tartalommal találkozhatnak. Nem mellesleg megnézhetik a Legyen az következő epizódját, ahol Marcival közösen adunk hétvégi családbarát tippeket, mi mindent lehet csinálni a gyerekkel, vagy akár együtt. Bízom benne, hogy jövő héten is találkozunk, ha tehetik, akkor is tartsanak velünk. Köszönöm szépen, addig is minden jót!
Minden jót!